Kedves hallgatóink! A következő percekben Bábel Balázs érsekatya szentbeszédét hallhatják a hajósi oltárszentelésről.
Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármesterasszony, Krisztusban szeretett testvéreim! Mint tudjuk, az eukarisztikus kongresszus ünnepségére készülünk, és ezzel egy időben és előlegzésképpen, függetlenül attól, hogy most az idén tartjuk az eukarisztikus kongresszust, épp úgy hozta az evangéliumok sora, hogy János evangéliumának a nagy eukarisztikus beszédjét, a csodálatos kenyérszaporítást követő jézusi tanítást hallhatjuk, olvassuk, mint egy 5 vasárnapon keresztül. Ennek a tanításnak a gondolatával jól találkozik és illeszthető a mai oltárszentelésünk is, a régi felújított főoltárnak a megáldása, mert az eukarisztikus cselekménynek az mindig a helye, az oltár. Érdemes arra gondolnunk, hogy ennek a szent bútordalaknak, hogy így mondjam, nagy üdvösség történeti múltja van. Már a pogány vallásokban is voltak oltárok. Lehet, hogy bálvány imádó módon használták, de voltak oltárok, mert valamiképpen az Isten jelenlétével kötötték össze. És az Ószövetség kezdetén az egyházatyák, vagy a ősatyák, amikor Istennel találkoztak valami kinyilatkoztatás alkalmával, akkor oltárt állítottak. Ezek később zarándok helyé váltak, mert ott tapasztalták meg az Isten jelenlétét. És az oltár szentelések az Ószövetségben úgy történtek, hogy az áldozati állatoknak a vérének egy részét az oltárra hintették, egy részét pedig az ott lévőkre, mint egy összekötötték az Isten és ember áldozatát, hogy ezáltal áldást kapjanak. Aztán később az Ószövetség eljutott odáig, hogy a különböző helyek oltárait fölhagyta. Egyetlen egy helyen volt oltár, Jeruzsálemben, a templomban. Azt a babiloni fogság után újra építették. Úgy megjegyzem, hogy jelenleg nincsen ilyesfajta áldozata a zsidóságnak, amikor lerombolták a második templomot is, attól kezdődően már csak ige liturgiáik voltak, mondhatnánk, a zsinagógákban Isten dicsőítették, de áldozatot nem mutattak be. A mai Jeruzsálemben az oltárnak a helye volt a Szent Hegy, ami most a Al-Aqsa mecset van. Két ok miatt is nem mennek fel oda a zsidók. Egyrészt, mert hát örökös vitában állnak a muszlimokkal, de még az a gondolat is bennük van, hogy nehogy rálépjenek ottan akkoron lerombolt oltár kövére, vagy a mózesi kőtáblákra, tehát ők megmaradnak a sirató falnál, és nincs náluk most már áldozat. kereszténység azonban folytatta, de még visszatérve az ószövetségi oltárra, hogy ez mindig kapcsolódott az áldozat bemutatáshoz és a papsághoz. Egyébként csak ott van papság, ahol áldozat bemutatás van. Helyes megkülönböztetéssel a protestáns egyházakban a gyülekezetek vezetőit nem lehet papnak mondani. Megszokásból mondják, de ők valójában lelkészek. Papság ott van, ahol áldozat bemutatás van. És mivel a utolsó vacsora emlékét mi áldozatként is valljuk, ezért van oltárunk is. Azt az oltárt, amit még az Ószövetségben építettek, különböző kiváltságokkal is ellátták. Volt úgynevezett oltár szarva, ahova, ha valaki bemenekedett, például üldözték, akkor ott nem lehetett megölni. Ez még a Szent Istvánkori törvényekben is volt, hogyha valakit üldöztek, és be tudott menekülni egy templomba, megérintette az oltárt, azt megölni nem volt szabad. Bíróság elé állítani igen, de megölni nem, mert az oltár szent volt, és kapcsolódott a papsághoz. De vele együtt az Ószövetségben különböző visszaélések is voltak, ezt magából a Szentírásból tudjuk, hogy ugye, ha ilyen szent hely az oltár, akkor a zsidóknál szokásos esküket az oltárra tették. De már később az oltáron lévő ajándékokra is rátették. Ennél fogva, amikor az oltáról eltűnt az az ajándék, föloldottnak érezték az esküket. És maga Jézus mondja azt, hogy hát ti visszaéltek ezzel, hogy hát nem az oltárra tettem az esküt, csak az ott lévő ajándékokra. És az Úr Jézus szent harag fogta el, amikor bement a jeruzsálemi templomba, és ott nagy kereskedést talált, hogy összekötötték mondjuk így a biznicsel a templom szolgálatot, és a kereskedőket kiűzte a templomból, de ezzel prófétai jelet is tett, hogy ennek a fajta áldozatnak vége van. És utána mondja, hogy bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra fölépítem. Nem az egykori csodálatos nagy zsidó templomra gondolt Jézus, szemére is vetették, hogy ennyi meg ennyi esztendeig épült, te meg 3 nap alatt fölépíted? Nem, mondja Jézus, nem erre gondolt, hanem saját magára, saját testének a templomára. Hogy őt keresztre feszítették, meghalt, de 3. napra föltámadt. Az Úr Jézus isteni logikával megtanítja nekünk, hogy számunkra az a templom, ahol jelen van az Isten. Ebben a kijelentésben, hogy ő fölépíti azt a templomot, hogy ő maga Isten. Ezt akarta mondani. Számunkra a templomot az Eukarisztia teszi templommá. Azért hajtunk térdet, mert valljuk az oltári szentségben jelenlévő Krisztust, annak istenségét is, és föltámadott emberségét is. Ha kiviszik a templomból az Eukarisztiát, mi sem hajtunk térdet. Tehát a térdhajtás nem a templom falinak szól, hanem az Istennek. Ugye mostanában már olyan perverzívált a világ, hogy mindenféle eseményt össze akarnak kapcsolni a térdeléssel, futballpályákon, meg minden másút. Mi egyedül Istennek hajtunk térdet. Az Eukarisztia ezt a hitünket fejezi ki. Tehát Jézus megszüntette az ószövetségi áldozatokat, és ő lett az oltár, a főpap, aki elvégzi az áldozatot, és ő magát áldozta föl, tehát nem bárányt áldozott föl, hanem önmagát adta. Ezáltal egy új fejezet kezdődött az új szövetségben, aminek csak az emléke maradt meg a Szentmisében. De az Úr Jézus fölemelte az áldozatot isteni magasságba. És ahogy az utolsó vacsorán azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, aztán kiontatik vérem a bűnök bocsánatára, a Kálvária áldozatát hozta a jelenbe, mint egy, mondhatnánk, elővételezve. Így tehát mi, amikor a Szentmisét mutatjuk be, mi Jézus szavait ismételjük, de nem a cselekményt, mert a cselekményt jelenbe hozzuk, és az oltárainkon vérontás nélküli áldozat történik. Nem vér nélküli, vérontás nélküli, hiszen a bor Krisztus vérévé válik. És hát így kapcsolódhatunk a mostani evangéliumhoz, amikor Jézus kezdi tanítani az embereket, hogy hogyan is gondolja ő azt, hogy ad egy darab kenyeret, és aztán azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Mint egy teológiáját adja ennek a csodálatos szentségnek, ennek a nagy titoknak. Előtte, amikor sok ezer embert megetetett, jól lakatott, királlyá akarták tenni. Hát így van ez a mai időkben is. Ugye a rómaiak óta tudjuk, hogy mi kell a népnek. Panem et circenses, kenyér és cirkusz. Most én a kenyére nem csak a kari kenyeret értem, hanem a jólét. Ez kell a népnek. Jólét és cirkusz. És akkor megvan minden. Az Úr Jézus nem vállalta, hogy király legyen, de az éhségüket csillapította. És hát természetesen keresték őt, mert hát könnyű munkanélkül jól lakni. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ti fáradoztok. A mindennapi kenyeret ő maga kér imádságba. Tudja, hogy fáradtságos munka a mindennapi kenyér megtermelése, előállítása. Beszél a magvetésről, és így tovább. A lisztbe kovászt keverő asszonyról. De ekkor Jézus azt mondja, ez mulandó. Ez a földi életetek számára szükséges. Szükséges, de mulandó. És ha csak ezért fáradoztok, akkor eszünk, iszunk, és holnap úgyis meghalunk. Mondja Szent Pál. Ti olyan kenyérért fáradozzatok, ami megmarad az örök életre. És ekkor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És ez az élet már sokkal több, mint a biológiai élet. Az kinek ennyi, kinek annyi. Ő az üdvösséggel, az örök élettel köti össze azt a kenyeret. Azért adja, hogy az üdvösség útján legyen táplálékunk, míg eljutunk az atyai házba. Ahhoz való szentségként adja az Úr Jézus számukra. Óriási titok ez, nagyon nagy. Ugye a gyerekeket első áldozáskor fölkészítjük, ünnepeljük, az első áldozókat is ajándékokat kapnak, de az igazi legnagyobb ajándék, hogy részesülnek Krisztus szent testében, s vérében is, hiszen a teste azt is tartalmazza. De mit fog fel egy első áldozó ebből? Nagyon keveset. De el kell kezdeni. Milyen hosszú út vezet a legnagyobb hittudósok hitének és tudásának a magaslatáig? Gondolok egy Aquinói Szent Tamásra, aki nagyon sok könyvben erről elmékedett, Prohászka Otokárra, 20. század talán legnagyobb püspökére írt egy gyönyörű, szép elmékedést az élet kenyeréről, az eukarisztiáról. Vagy Szent II. János Pál pápa, aki több enciklikát szentelt neki, vagy Benedek pápa. Hát az ő gondolataik, az ő meglátásaik igen magasan szárnyalnak egy első áldozó gyereknek a hitéhez képest. És mégis számukra is titok marad. Amikor Aquinói Szent Tamás élete végén nem sokat élt, 50 évet, de nagyon sokat írt, és óriási elme volt. Amikor egy Isten élményben részesült, akkor a könyveit el akarta égetni. Hogy ez szalma, ez semmi, ahhoz képest, amiben neki része volt. És ez nyilván az eukarisztiához kapcsolódott. Hála Istennek, hogy nem égették el a könyveit, és ő se tette ezt. Csak példaként lehet mondani, hogy ez megmaradt számunkra hittitoknak. Ugyanakkor nélkülözhetetlen. Az Úr Jézus mondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Hát így ünnepeljük az eukarisztiát minden vasárnap, a mostani evangélium alapján is, és hát a felújított és megszentelt, felszentelt oltárnak az ünneplésével is tegyük teljesebbé ezt a szentséget, amelyik egyszerre csúcsa és forrása az egész keresztény életnek. És így készüljünk az eukarisztikus kongresszusra, amelyen, ha lehet, minél nagyobb számban vegyünk részt, kifejezve közösségben is a hitünket és örömünket, hálánkat a köztünk élő Úr Jézus Krisztus iránt. Amen.
Bábel Balázs érsekatya szentbeszédét hallhatták a hajósi oltárszentelésről.